Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál továbbra is Kutasi Judit, és már is egy egészségügyi témával folytatjuk a hétvégi menetrendet. A következő percekben dr. Máté Domokos, a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ és a Semmelweis Egyetem által közösen működtetett in vivo képalkotó műszerközpont vezetője lesz a vendégünk. Témánk pedig egyrészt a központ működésre, másrészt a munkafolyamatok és innovációk, amelyek a központhoz kapcsolódnak, illetve az állatkísérletek etikai kérdéseiről is szót ejtünk. Marosi Viktor interjúja következik.
Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Együttműködő szakmai partnerünk a Nutrifarma.
Itt a felvezetőben azért az elég hosszan kellett elmagyarázni, hogy mi is ez, hiszen már magában a címében is eléggé akár megtévesztő is lehet. Tehát az, hogy a világ egyik legjobban felszerelt élőállatok képi vizsgálatára szolgáló laboratórium, ez vajon mit jelent pontosan? Ezzel kezdeném, hogy mitől a egyik legjobban felszerelt, és mi szükséges az élőállatok vizsgálatára szolgáló laboratóriumhoz?
Hát röviden, a humán klinikai vizsgálatokhoz nagyon hasonló mágneses rezonancia képalkotó berendezés, röntgen CT berendezés, amivel rétegfelvételeket tudunk készíteni egy állatról vagy emberről. Aztán az izotópok testbeli útját és a gyógyszerek hatását nagyon érzékenyen vizsgáló úgynevezett spektrográf vagy pozitron emissziós tomográf, amit PET-nek is szoktak rövidíteni. Uh-huh. Ezek az emberi képalkotásban alap elemei most már a diagnosztikának és egy ember terápiáját. Ezzel lehet igazából követni, hogy hat-e az a gyógyszer, hat-e az a gyógymód, amit az orvos nekem kitalált. Ezt részletesen meg lehet mérni, nem csak benyomásokat alkotni, hanem pontos számokká lehet alakítani egy ember daganatának a csökkenését, vagy egy ember esetleg Alzheimer-kórja elleni terápiának, vagy memóriavesztés elleni terápiájának a hatását, vagy annak, hogy hogyan alakul egy gyulladás, amit nem ismertünk az ember szervezetében, és lázat okoz. Ez hogyan alakul át, hogyan jelenik meg. Nos, ezeket a betegségeket elég hatékony gyógyszerekkel tudjuk már gyógyítani, vagy nagyon hatékony kísérleteket tudunk végezni annak a kiderítésére, hogy mitől is alakultak ezek ki. Ahhoz, hogy ezek az emberi betegségek vizsgálhatók legyenek, nem emberkísérletek, hanem etikusan elvégzett állatkísérletek formájában, szükség van ugyanazokra a berendezésekre, amikkel az emberi CT, MR, PET, SPECT képalkotást is végezzük. Ezeknek azonban jóval fejlettebbnek kell lenni, hiszen egy állatnak a térfogata az egy ezrede egy ember térfogatának, tehát a felbontásnak is 100 000-szer jobbnak kell lennie, mint egy ember esetében. Emellett van számtalan olyan képalkotó eljárás, amit az emberi terápiában 20-30 éve használunk már, de azért nem olyan gyakori, ezek általában valamilyen fluoreszkáló fénnyel működő festékanyagra hagyatkoznak. Például a holland vagy az olasz daganatsebészetben több ezer betegnél végeztek már el olyan úgynevezett képvezérelt sebészeti beavatkozást, ahol az orvos egy két vagy háromdimenziós szemüveggel követte a daganatsejtek elhelyezkedését fluoreszkáló festék segítségével a műtét során. Tulajdonképpen ahol vágott, ott látta, hogy fluoreszkál vagy nem fluoreszkál ez a beteg szövet. Nos, ezeknek a kipróbálását, ezeknek a módszereknek a tökéletesítését is szükséges állatkísérletekben elvégezni, és mivel az állatok kisebbek és bizonyos állatmodelleknél jól használható a fluoreszkáló képalkotásnak sok fajtája, ezért fel vagyunk szerelve olyan berendezésekkel, amik egy nagyon érzékeny fényképezőgéphez hasonlíthatóak, amelyen a fluoreszkáló fényt tudjuk detektálni.
Emellett meg a pixelekben kell elképzelni?
Érdekes módon a nagyon érzékeny, igen, de nem annyira fejlett, vagy nem annyira nagy számú pixelt kell megjelenítenünk, vagy elképzelnünk egy fotókameránál, ahol ugye már azért a több 10 megapixeles szenzorok azok alap felszereltségek jelentenek. Egy fluoreszcens szenzornál a 6 megapixeles darabszámú szenzor az már egy rendkívül jó képet képes alkotni, ugyanis ezeknek a jelzaj aránya sokkal jobb, mint egy rendes kameránál, ezek le vannak hűtve -70 fokra, és így a fény minden egyes fotonját sokkal nagyobb érzékenységgel tudják megkülönböztetni a környezeti zajtól, mint egy fényképezőgép.
De hát akkor mi lenne, hogyha akár ilyen 40-50 megapixeles optikákat tennének be, tehát, vagy érzékelőket, bocsánat, tehát akkor még jobb eredményekkel dolgoznának, gondolom.
Igen, itt a költség-haszonarányt kell mindig figyelembe venni. Ezeknek a berendezéseknek az ára az a speciális elektronika miatt nagyon magas, és az az elektronika, ami ekkora mennyiségű pixelt el tudna látni, és a zajszűrési feladatokat, illetve az egész a szenzor meghajtását és kiolvasását el tudná végezni, az annyira drága lenne, hogy nem lenne rá kereslet.
Egy negyed mondat erejéig az imént kitért az etikusságra. Ugye ez mindig nagy kérdés volt, hogy az állatkísérletek mennyire etikusak. Ez ma a mai világban, vagy akár Magyarországon, ez hogyan néz ki? Mi az etikai megítélés az állatkísérleteknek?
Én azt gondolom, hogy a mi esetünkben, amikor különös gonddal vigyázunk arra, hogy egy állat, amely mint egy az emberi betegség modellje, folyamatosan ennek a betegségnek a változásait időben folyamatosan tudja mutatni, és ezért vigyázunk arra, hogy életben tudjon maradni, és emberi megfelelő jó körülményekkel, humánus körülményekkel lássuk őt el, és nem használunk el sok állatot egy ilyen kísérlethez, hiszen egy állatot végig tudunk többször is, mondjuk egy MR vizsgálattal, akár naponta többször is meg tudunk vizsgálni, egészen az állat életének a gyakorlatilag a végéig is, hogyha ilyenre szükség van, tehát akár évekig is tudunk vizsgálni egy állatot. Ez egy különösen jó példája annak, hogy hogyan vigyázunk ezekre a kísérleti állatokra, és hogyan próbáljuk meg csökkenteni a kísérleti állatok számának a számát, illetve a felhasznált kísérleti állatok mennyiségét. Ugyanakkor azért azt látni kell, hogy a mai napig sincs egyértelműen olyan módszer, amivel bármilyen igazán jól kezelhető, vagy jó hatású emberi kezelési módot egy állatvizsgálat nélkül közvetlen az emberi felhasználásra tudnánk elvinni. Tehát én azt gondolom, hogy az emberkísérletek egyáltalán nem etikusak, ezért igenis etikus állatkísérletekben vizsgálni a lehető legnagyobb óvatossággal és a legnagyobb kímélettel azoknak az emberi betegségeknek a gyógymódjait, amelyeket más módon nem tudnánk eljutatni a szenvedő emberekhez.
Engedjen meg most itt egy laikus kérdés gyorsan. Az, hogy emberi betegségekről beszél és állaton kísérleteznek, az emberi betegség az emberben felelhető, gondolom. Az állatokban mennyi az átfedés? Tudom, emlősökről beszélünk, tehát valószínűleg van némi átfedés, de hogyan lehet állatokon emberi betegséget vizsgálni?
Egyrészt meg tudunk keresni, és hát az elmúlt 2-3 évszázadban azért nagyon sok kutató foglalkozott ezzel, olyan állati megbetegedéseket, amelyek valamilyen szempontrendszer szerint hűek az emberi megbetegedéshez. Ez azért elég jelentős mennyiségben rendelkezésre áll, hogy csak egy példát mondjak a jelenlegi légzőszervi vírusos megbetegedések köréből. Itt ugyan, hát nem mondjuk azt, hogy a görény és az ember nagyon hasonló egymáshoz,
bár
indulatból néha előfordul az ilyesmi, de a görényeknek a légzőszervrendszere és az a mód, ahogy ők megfertőződnek, illetve ahogy a légzőszerveik reagálnak egy influenza vírus fertőzésre például, az majdnem ugyanolyan, mint az emberi reakció, tehát ezt a légzőszervi megbetegedést, vagy ezt a légzőszervi megbetegedés komplexumot, ezt görényeken lehet jól vizsgálni, egereken kevésbé. Ugyanakkor a bizonyos anyagcsere megbetegedéseknek pedig a sertések a megfelelő olyan tárgyai, amelyek hasonlítanak az ember anyagcseréjére. Még egy példa, ez akkor szerencse kérdése volt, de ez is az állatkísérletek egyik lényeges vonását talán megvilágítja, az inzulin felfedezése és számtalan inzulin függő cukorbeteg kisgyerek életének a megmentése, az egy pár kutyán múlott. Ugyanis történetesen a hasnyálmirigyirtott kutyáknak alakult ki egy olyan fajta inzulin függő cukorbetegség, ami nagyon hasonlít az emberi cukorbetegségre. Ha más állatot próbálta volna véletlenül az ezzel foglalkozó kutatócsoport ezt modellezni, az nem lett volna ilyen eredményes. Tehát meg lehet találni az egyes állatok egyes szervrendszerének, azok még mindig rendszerek, tehát a reakcióik azok bonyolultak, és ezért hasonlítanak az emberi szervrendszerek reakcióihoz, meg lehet találni az emberi, hogy mondjam, párhuzamát. A másik lehetőség, azt a modern tudomány nagyon szívesen alkalmazza, az az úgynevezett humanizált állatmodellek alkalmazása. Ilyenkor bizonyos emberi fehérjék, vagy akár többfajta emberi fehérje egyszerre megtermelődik egy állatban, és így az állatnak egy bizonyos szerve, rendszeresen egerekkel szokták ezt elkövetni, az egereknek bizonyos szervrendszerei azok nagyon hasonlóak lesznek, ha nem szinte ugyanolyanok, mint egy emberi szervrendszer, és akkor szinte már egy emberi, vagy majdnem ugyanolyan, mint emberi szervvel dolgozunk egy egérben.
Végtelen a téma, végtelen a téma, és remélem, hogy erről még azért már lesz alkalmunk egyszer-egyszer beszélni, akár ebben a műsorban, de minden esetre nagyon köszönöm, hogy elmondta mindezt, kicsit talán képbe kerültünk, én legalábbis biztos, és remélem, hogy a hallgatók is. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt.
Én is köszönöm szépen az interjú.
Hölgyeim és uraim, dr. Máté Domokossal beszélgettem, a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ és a Semmelweis Egyetem által közösen működtetett In Vivo Képalkotó Központ műszerközpont vezetőjével.
Most pedig témát váltunk, és a COVID-19 bőrre gyakorolt hatásairól, a járvány alatt megváltozott rendelési protokollról és a nyári bőrvédő tippekről beszélgetünk a következő percekben. Marosi Viktor interjúja következik.
Kedves hölgyeim és uraim, a vendégünk így az éterben dr. Gerzanics Viktor, a Medve Medical bőrgyógyász, a bőrpatológusa. Üdvözlöm!
Szervusz, Viktor!
Köszönöm a tegeződést, ezt még ugyan nem beszéltük meg, de hamar meg fogom szokni. Nos, maradtam volna a doktor úrnál, de akkor Viktorral fogjuk így folytatni, hogyha nem gond. Kezdjük azzal, hogy a koronavírus, ezt elég nehéz egy elengedni a másfél év távlatából, viszont vannak olyan hatások, amik mellett nem lehet elmenni, ez pedig a bőrgyógyászatra is igaz. Milyen protokollok változtak meg az elmúlt másfél évben a bőrgyógyászati ellátásban, és mi az, amire igazán emlékezni fognak a változás tekintve?
Annyi változott ugye a protokollok közt az ellátásban, hogy ugye nem tudjuk fogadni együtt a betegeket, így egynél több beteget, illetve egynél több kísérőt nem tudunk fogadni a rendelőbe, illetve a váróba se tudjuk beengedni a betegeket. Most, hál' Istennek, az utóbbi időben ezek enyhültek egy picit, azért váróba már be lehet menni, de egyébként is a bőrgyógyászati rendelésen ugye egynél több beteg, hogyha nem muszáj, akkor nem kívános a rendelőbe, mivel ilyen intim témáról van szó, több nyire. A betegségek közt annyi változott, hogy ugye vannak olyan betegségek, amiket befolyásolják mondjuk a párás levegő, kánikula, erős napsütés, erős szélfújás, mondjuk ezek közül a párás levegő leginkább így érdekel minket, azért ez a maszkviselés miatt elég gyakori előfordulással így jelentkezett most a rendeléseken. Szoktunk találkozni olyan esetekkel, mikor fokozódnak a rozocea tünetei, illetve a szebarás dermatitis tünetei, ezek ilyen bőrbetegségek, amik többnyire az arcon jelentkeznek, és kivörösödéssel, ilyen vörös kiütésekkel jelentkeznek az arcon, és ilyenkor fokozódnak a tünetek, ez a kivörösödés, illetve viszketés érzet jelentkezik. Ezen kívül ugye így megsokszorozódott az esetek száma, a gombás megbetegedéseknek.
De ez is a maszk miatt?
A maszk miatt úgy van, pontosabban a nedvesség, a fokozott nedvesség miatt, ami a maszk alatt kialakul. Uh-huh. Ugye a gomba azt szereti a nedvességet, és ott terjed. Azért előfordultak ilyen esetek most a járvány idő alatt.
Ha már járvány, akkor még arra hadd térjek ki, ez egy nagyon érdekes jelenség volt, amit legalábbis észrevettem magamon, például az ekcéma kialakulása, akár a karantén időszakkal. Ez volt mással is, vagy egyedül vagyok? Tehát az ekcéma az gyakorlatilag egy lelki eredetű dolog, ha jól értem.
Nem, elnézést is kérek, hogy nem említettem meg. Elsősorban elég gyakori volt most a járvány alatt az ekcéma kialakulása, ugye nagyon sokan használták a fertőtlenítőszereket, ami elég erős irritáló szer.
Bocsánat, én annyit javítanék, hogy én nem használtam. Tehát, hogy én mindig megmostam a kezem. Tehát, hogy direkt azért nem, mert egyszerűen az kiszárítja a bőrt. Azt nem használtam ezeket a fertőtlenítőket.
Az az igazság, hogy a gyakori kézmosás is szárítja a bőrfelületet, sőt, a száraz levegő a szobába is fokozhatja így a bőrszárosságot. Aha. Azért mondjuk fokozottan kell figyelnünk a megfelelő nedvességre, főleg a téli időszakban.
Na jó, akkor ez egy praktikus okozat volt, nem pedig lelki eredetű. Ezek szerint?
Nem, ez nem lelki eredetű. Ez többnyire azért van, mert ugye a víz az hamar szárad a bőrfelületről, és maga után szárítja a bőrfelületet is. És ezen kívül ugye használjuk a szappanokat, a tusolókat, ezekben is nagyon sok vegyi anyag van, tartósítószer, élő anyagok, ezek mind irritáló anyagok.
Oké, hát akkor ezt szerintem a koronavírust azt most egy picit engedjük el, hiszen nyár van, már nem mint hogyha a koronavírust emiatt kéne elengednünk, de azért figyelnünk kell egy csomó olyan dologra is, amikre mondjuk ősszel vagy télen kevésbé fontos, például a nyári melegben, hogy a bőrünk az sok mindennek ki van téve, például UV-sugárzásnak, hogyha kimegyünk a strandra, mikre kell most odafigyelnünk?
Hát én elsősorban szeretném felhívni a figyelmét a világos bőrűeknek, azért, mert statisztika szerint egyébként is minden harmadik felnőttél élete során legalább egyszer kialakult bazalióma, az a leggyakoribb ilyen rossz indulatú bőrdaganat, de nem képez átételt, vagyis annyira nem veszélyes, de azért előfordul, és kellemetlenségeket okoz. Ez ilyen kisebb esedésekkel a bőrön jelentkezik, amiket már sebész kezeli. Azért én fokozottan javasolnám így a nyár folyamán használni a fényvédőket, főleg a nyár elején, mielőtt elkezdenénk egy picit barnulni.
Azt még engedje meg azt a kérdést ugyanide, hogy bár nyáron nyilván a strand miatt sokszor kennünk el magunkat, azért menet közben vannak újkori betegségek. Ezek közül a bőrre mi az, ami hatással van? Ugye itt múltkorában beszéltem egy doktornővel a melanómáról, hogy ez például egy olyan dolog, amit hát tudtak eddig is, hogy van, de ennek a, ugye a felfedezése az sokáig váratott magára. Hogy vannak-e ilyen a bőrre veszélyes dolgok, akár a, nem csak a kánikulát, de mondjuk a levegőváltozást is érintve?
Persze, ez nem csak a melanómát érinti, hanem az allergiás betegségeket is, mivel az allergének, illetve az UV-sugarak, ezek kölcsönhatásban lépnek például mondjuk a fokozott ilyen szén-dioxid kibocsátása, nagyon sok autó, dízelautó jár a környéken, és ezek azért másként hatnak már a bőrre, azért az utóbbi időben megváltoztak a statisztikai adatok.
Azt viszont hadd kérdezzem meg, hogy akkor a dízelautókra tértél ki, hogyha mit tudom én, 20 év múlva már csak elektromos autó fognak járni, akkor ezek a problémák megszűnnek?
Valószínűleg csökken a számok.
De ez hogy lehet? Tehát, hogy ez most ettől még az ipar az működik?
Az igazság, hogy mondjuk az allergéneket, ezek befolyásolják, ezek csatlakoznak az allergén molekulához, és megváltoztatják a hatását a szervezetre, és így váltják ki újabb fajta allergiákat, amiket akár van úgy, hogy ki sem mutatja az allergia vizsgálat. Azért utóbbi időben nagyon megváltozott ez az egész hatás a szervezetre.
Szintén a melanomás interjúban beszélgettünk arról, hogy az önvizsgálat nagyon fontos. Milyen jeleket kell észrevennünk ahhoz a bőrünkön, hogy egyáltalán rájöjjünk, hogy valami baj van, vagy hogy bőrelváltozás történt?
De elsősorban szeretném felhívni a figyelmüket a kedves hallgatóknak, hogy ugye ezek észrevehető dolgok. Ugye mondjuk kóros növekedésnek az számít, hogyha egy anya egy kétszeresre, háromszorosára nől meg, így rövid időn belül, hónapokon belül.
Vagyis még egyszer, micsoda a nyelv?
Anyajegyek. Egy anyajegy, hogyha megváltoztatja mondjuk a színét, a méretét, vagy a formát, vagy kisebbesedne, vagy újabb anyajegyet, hogyha látunk, akkor érdemes orvoshoz fordulni, mivel 75%-ban ugye nem anyajegyből indul ki az elváltozás, hanem épp bőrön. Uh-huh. Azon kívül ugye sokszor hozzánk fordulnak avval, hogy megnövekedett, változott egy anyajegy. Arra szeretném felhívni a figyelmüket a kedves betegeknek, hogy a kóros növekedésnek az számít, hogyha egy anya egy kétszeresre, háromszorosára nő, így rövid időn belül, hónapokon belül. A bőr az havonta lecserélődik, teljes sejtcsere képződik a bőrbe, azért minimális eltérések azok elfogadhatók.
Havonta? Hát azért ez durván hangzik, tehát hogy teljes, egész 100%-osan?
Hát azt nem tudom garantálni, de azért teljes sejtcsere képződik, igen, a bőrbe egy hónap alatt.
De erre van az, hogy például a hámsejteket kicsit takarítsuk le, vagy nem tudom mi az, ami ilyen.
Lehánolnak ilyenkor a hámsejtek, teljes sejtcsere képződik, azért így ugye megújulnak a sejtek, és vannak ilyen minimális eltérések, színelváltozások, illetve méretváltozások, de ilyen minimálisak. Ezzel kapcsolatban mondjuk az is szokott előfordulni, hogy eltűnik egy anyajegy, vagy egy újabb jelentkezik. Ez általában azért van, mert az anyajegyek azok benne vannak táplálva a bőrünkbe születésünk óta, és ezek szoktak vándorolni ennek köszönhetően rétegenként.
Az igen, és ami fixen ott van anyajegy, már nem tudom, 30 éve, akkor az miért van ott?
Az már a genetikailag így van előidézve, hogy azért az ott rögződött, nem mindegyik így megváltozik. Az attól függ, hogy milyen típusú anyajegy, milyen rétegből indul. Ugye vannak különböző típusú anyajegyek rétegtől függően, ezeket megkülönböztetjük.
Akkor még egy dolgot hadd kérdezzek meg, már az elején a beszélgetésünknek beszéltünk erről, hogy mik azok a tippek, vagy tuti tippek, amiket ilyenkor nyáron magunkra kehetünk, rakhatunk, nem tudom, cseppfolyósan magunkban tehetünk, mi az, ami a leginkább védelmet ad?
A legfontosabb az, hogy gyógyszertárba vegyük ezeket a fényvédő szereket, azért, mert azokat bevizsgálják többnyire. Ugye nem a drogériába, egyéb más helyeken, azért, mert azokat nem tudjuk így garantálni, hogy benne van-e az a faktorszám. Ezen kívül, amit érdemes tudni, az, hogy a faktorszám az nem jelenti azt, hogy nem fogunk lebarnulni, hanem azt jelenti, hogy mennyi időt tudunk tartózkodni a napon leégés nélkül.
Hát ez mondjuk egy jó tipp volt, már is én kettőből kettőt eddig nem tudtam, úgyhogy nagyon köszönöm már csak a magam nevében is, és köszönöm azt is, hogy rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm szépen, és jó egészséget kívánok mindenkinek.
Most következnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd dr. Peták István rákkutató tart velünk, akivel témánk lesz a mesterséges intelligencia hasznossága a daganat ellenes gyógyszerek alkalmazásában. Érdekes lesz, tartsanak velünk a hírek után is.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.